Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatot hallják Dér Katalinnal. Legutóbb Pál aténi útjáról olvastunk. Innen az apostol egy másik nevezetes, Aténtől mindössze körülbelül 70 kilométerre fekvő görög városba, Korintuszba indult, hogy ott is hirdesse Krisztust. A korintuszi eseményekről az apostolok cselekedeteinek a 18. fejezete számol be az első 22 versben. Korintusz, Achaia, római provincia fővárosa, ízig-vérig kereskedő város. Ha Atén minden bűnössége mellett is a szellem városa volt, a bölcselet, a tudományok, a művészetek hazája, hát Korintuszban ellenkezőleg minden egyetlen dologról szólt, a pénzről. Korintusz egyszerre volt régi és új település. Alapítása a mítikus régmúlt ködébe nyúlik vissza. Ám ezt az ősi várost a rómaiak Krisztus előtt 142-ben porig rombolták, amikor az egész területet is meghódították, porig azért, hogy egyedül az övék legyen a kereskedelmi monopólium a földközi tenger térségében. Alig 100 év múlva azonban Julius Cézár, a római, úgy gondolta, hogy hát ez mégsem helyes, és Krisztus előtt 46-ban újra felépítette a várost. Amikor Pál ott járt, Krisztus után 52 körül, a város alig 100 éves, betelepítve mindenféle gyülevész népséggel, római veteránokkal, görög és keleti kereskedőkkel, matrózokkal, csavargókkal, gyökértelen emberekkel. Korintusznak nem volt arisztokráciája, nem volt középosztálya, csak kereskedői, bankárai voltak, akiknek mindenük volt a pénz, a pénz és a pénz. A korintuszi erkölcsök az ókorban oly hírhedtek voltak, hogy a többi görög ki is talált egy új szót, a korintidzó igét, amely annyit tesz, korintuszi módra élek, azaz szörnyen erkölcstelen vagyok. Ami aztán a vallást illeti, Korintusznak három fő istensége volt. A legfontosabb Afrodité, Venusz, a szerelem istennője, persze, hát mi más. Afrodité templomában 1000 úgynevezett templomi prostituált működött, ugyanis a kultusz központi része a Hieros Gamos, a Szent Nász volt. Amikor ezek a nők a templomban és környékén pénzért bárkivel egyesültek, mert hitük szerint ez elősegítette a növényi, állati és emberi termékenységet. A féle termékenység varázsló mágia akart ez lenni. Az ünnepek közötti időben ezek a hölgyek leballagtak a városba, hogy ott próbáljanak megélni mesterségükből. Másik főistenük Apollón, a férfi szépség istensége, akinek tisztelete nyomán pedig a homoszexualitás indult virágzásnak. A harmadik főisten Melkárt, ez egy kartágói eredetű istenség. Melkárt kultuszában, mint az egész kartágói vallásban nagy szerepe volt a gyermekáldozatnak. Virágzó üzletággá téve olyan borzalmakat, mint a gyermekkereskedelem, sőt a gyermek prostitúció, hátborzongató. Hát ilyen vallási élet folyt Korintuszban Pál korában. Ide érkezett az apostol. Hát mit mondjak, rettegett a bűnösöknek ettől a városától. Így emlékezteti múltjukra a keresztény élet korintusziakat később, az első korintuszi levél 6. fejezetében, a 9. verstől. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kabzsiak, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók, nem részesülnek Isten országában. És most jön a lényeg, bizony, ti is. Ilyenek voltatok jó néhányan. Döbbenetes. Szóval a gyülekezetben ott ültek ezek a volt bűnözők, és kimondhatatlanul erkölcstelen életű, előéletű emberek. Pál meg is vallja, ugyanitt az első korintuszi levél, második fejezet, harmadik versében. Gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésben voltam nálatok. Hát ezért. Úgyhogy nem csoda, ha Pál minél előbb szeretné maga mögött hagyni a várost, de Jézus nem engedi. Itt maradsz, mondja neki, mert nekem sok népem van ebben a városban. És tényleg az apostol jó másfél évet töltött itt. És ami egy külön csoda dolog, hogy ezeknek a korintusziaknak írta a római levél után legfontosabb írását, az első korintuszi levelet. Ebben olvasható például a Biblián belül a legrészletesebb tanítás a karizmákról, 12. fejezet. Ebben van a szeretet himnusz, 13. fejezet. És elevél 15. fejezetében adja Isten Pál által a legteljesebb kinyilatkoztatást a feltámadásról. És így tovább. Tehát fantasztikus levél. Ilyen kincseket szór az apostol e volt bűnözőkkel, egykori gazemberekkel teli gyülekezet lábai elé. És ráadásul Pál korintuszi szolgálata nagyon eredményes volt, kivételesen eredményes. Nagy létszámú gyülekezet jött létre, amelyet a Szentlélek elhalmozott sokféle karizmával. Csak hogy egyúttal rendkívül problémás is volt ez a társaság. A pogány múlt nem tűnt el egy csapásra. A sok karizma dicsekvővé, gőgössé, egymás közt vetélkedővé tette a híveket. Azon versengtek, melyiküknek van értékesebb karizmája. Súlyos szexuális vétségek fordultak elő köztük el egészen a vérfertőzésig. És ami óriási botránynak számított akkoriban, de ma is az, hogy a hívek képesek voltak világiak előtt egymással perre menni, pogány bíróság előtt pörösködni. Ez borzalmas. Ami pedig a hitet illeti, az újdonságok iránti lelkesedésükben, ami egyébként oly jellemző a görögökre, teret adtak szektás nézeteknek, csak mert új, meg különféle pártokra szakadtak. Pál így feddi őket az első korintusi levél, első fejezet 10. versében. Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek, ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a fölfogásban. Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek testvéreim, Chloé háznépétől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én meg Kéfásé, Péteré, én pedig Krisztusé. Hát ilyen nincs. Szóval ilyen ambivalens, kétarcú gyülekezet volt a korintuszi. Mindezek után lássuk az apostolok cselekedeteinek a 18-as fejezetét. Olvasom a bevezetést, az első 5 verset. Pál ezek után eltávozott Aténból, és elment Korintuszba. Itt találkozott egy Akvila nevű Pontuszból származó zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, mivel Claudius elrendelte, hogy az összes zsidó távozzon Rómából. Meg a feleségével is találkozott Priscillával, és elment hozzájuk. Mivel ugyanaz volt a mesterségük, sátorkészítők voltak, náluk maradt és dolgozott. Minden szombaton vitatkozott a zsinagógában, hirdette az Úr Jézus nevét, és igyekezett meggyőzni a zsidókat meg a görögöket. Amikor pedig Szilás és Timóteus megjöttek Makedóniából, akkor Pál még többet fáradozott az ige hirdetésben, és bizonyította a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Nos, nevezetes esemény volt az Aquila-Priscilla házaspár és Pál találkozása. A zsidó-keresztény házaspár Rómából érkezett a városba, miután a római császár Claudius rendelettel kiűzte őket Rómából, mármint a zsidókat, kiűzte a zsidókat Rómából. Svetonius, római történetíró közli, hogy idézem, egy bizonyos Krisztus miatt törtek ki zavargások. Nyilván Krisztusról van szó, akit ez a derék történetíró hallomásból sem ismert. Vagyis a megtért keresztényé lett zsidók meg a többiek vitáztak Jézus Krisztusról. Addig-addig, hogy a hatóság az egész társaságnak válogatás, nem, mindenkinek kitette a szűrét a zsidóknak. Hova mehettek? Hát nem tudni, mert azért itt több tízezer emberről volt szó. Aquila és Priscilla minden esetre Korintusba jött, és világi hívőként sikeresen hirdették az evangéliumot, ahová csak hányatott sorsuk vetette őket. Sátorkészítésből éltek, amint Pálnak is ez volt a civil foglalkozása. Ugyanis a zsidóknál, nagyon helyesen, szigorú szabály volt, hogy a papoknak, írástudóknak rendelkezniük kell valamilyen kézműves mesterséggel is. Pál tehát, ez az óriási tudású rabbi és teológus dolgozott együtt a házaspárral. Ebből élt, mert pénzt, hát azt nem fogadott el a korintusziaktól. Megtehette volna, járt neki, mert az elv, a több egyházban máig is élő elv az volt, hogy nyomtató ökörnek ne kösd bé a száját, vagyis a gyülekezet tartsa el a maga lelkipásztorát. Pál azonban nem akarta, hogy éppen itt, Korintus véghetetlenül anyagias városában, bárki is ráfoghassa, hogy na, ez is csak a pénzért beszél a vallásról. Mit hirdetett Pál Korintusban? Aténben láttuk, filozófiára filozófiával válaszolt, logikára logikával, és az eredmény? Hát az rendkívül sovány volt. Ez nyilván letörte az apostolt, mert az első korintusi levél, második fejezet második versben így emlékezik vissza ott létére. Atén után itt, Korintusban, én nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Semmi filozófia, nem. Hát így is lett. És mi volt a reakció erre, olvasom a 6-tól a 8-as versig. Mivel azok, tudjanik a zsidók, káromlások között ellent mondtak neki, lerázta ruháit, és azt mondta nekik, a fejetek a véreteken, én tiszta vagyok, és mostantól a pogányokhoz megyek. Elköltözött tehát onnan, és betért egy bizonyos Justus nevű istenfélő férfi házába. Az illető háza a zsinagóga mellé épült. Krispus, Krispus. Krispus pedig a zsinagóga előjárója, hitt az Úrban egész házával együtt, sőt a korintusziak közül sokan, akik hallgatták, hittek és megkeresztelkedtek. Mit jelent Pál szava, hogy véretek a fejeteken? Hát ez úgy hangzik, mint valami átok, pedig hát nem az. Pál a következőt akarja mondani. Én tisztán, azt mondja, én tiszta vagyok, tisztán, helyesen, szeretettel, nem pedig erőszakosan vagy tolakodóan hirdettem nektek Krisztust. Ha valaki, akinek így hirdetik, mégis visszautasítja őt, azért egyedül ő viseli a felelősséget. A vér, mint sokszor, most is az életet jelenti. Hitetlenségetekkel ti magatok hozzátok a saját fejetekre azt, ha az élet, az igazi, az örök élet nem lesz a tiétek. Hát ilyen nagy felelőssége van annak, aki az igaz evangéliumot hallgatja és elutasítja. De a másik oldalon az ige hirdetőnek talán még nagyobb a felelőssége. Neki ugyanis minden nap azzal a tudattal kell kiállni a gyülekezet vagy bármilyen hallgatóság elé, hogy az őt hallgatók üdve most csak ő rajta múlik. Hát ez nem könnyű. Tudjuk persze, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert sok mindenen múlik egy-egy ember üdvössége, mégis az igét szólni csak ilyen lelkülettel volna szabad. Most én vagyok a felelős. Pál tehát a zsinagógából a pogányokhoz megy, hogy Krisztusról beszéljen. Az ősegyházban ilyenkor, amikor a zsinagógában már nem volt számukra hely, a keresztényeknek nagy probléma volt, hogy hol gyülekezzenek össze az apostolok tanításának hallgatására. Olykor kibéreltek valami iskolát, vagy más közösségi termet, de hát ez nagyon drága volt. Máskor egy-egy jobb módú testvér bocsátotta rendelkezésére a házát. Ez történt most is. Pál egy bizonyos Justus házában hirdethette az evangéliumot. Olyan eredményesen, hogy Krispus, ez egy zsidó, a maga a korintuszi zsinagóga vezetője is, ahogy hallgatta Pált, hát megtért a zsinagóga vezető. Persze keresztényként nem maradhatott tovább ebben a státuszban, úgyhogy Szósztenészt választották meg helyette. Erre mi történt? Hát Szósztenész is megtért. Kereszténnyé lett. Legalábbis az első korintusi levél elején, az első fejezet első versben rögtön, már Pál társaságában találjuk, azt mondja, Szósztenész testvér, üdvözöl titeket. Hát ez nyilván ez a megtért ember. Erre persze a zsidók mérhetetlenül feldühödtek. Megragadták Pált, és vitték a római helytartóhoz, hogy befeketítsék előle. Mások is sokan hittek a korintusiak közül, írja Lukács, köztük bűnözők, meg mindenféle alvilági alakok, akik azután igyekeztek szakítani az addigi vétkes életükkel. Olvassuk tovább a 9. verstől. Az Úr pedig azt mondta éjjel látomásban Pálnak, ne félj, csak beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki nem fog hozzád nyúlni, hogy ártson neked, mert sok népem van nekem ebben a városban. Ott maradt tehát Pál egy évig és 6 hónapig, s közben tanította nekik az Isten igéjét. Így a szöveg. Sok népem van nekem ebben a városban. Ezt a döbbenetes kijelentést teszi Jézus Pálnak. Ő ugyanis, mint már említettem, hát szeretett volna elmenni Korintuszból olyan területre, ahol úgymond rendes, tisztességes emberek laknak, és nem csavargók, meg bűnözők. Emberi gondolkodásával úgy vélte, hogy máshogy sikeresebben tudna működni. Csak hogy Jézus tudta azt, amit azóta már az egyház is, meg személyesen is sokan, milliószor megtapasztalt, hogy ez nem igaz. Ez nem így van. Hanem sőt, gyakran látjuk, hogy az úgynevezett rendes emberek, amikor hallanak Krisztusról, bűnbánatról, megtérésről, azt mondják, de hát én rendes ember vagyok. Én nem lopok, nem török házasságot, nem iszom el a fizetésemet, hát ugyan miért kéne nekem megtérni, vagy megbánni bármit is? Hát nincsen én nekem semmi bajom az Istennel. Ezt mondják. Ugyan mit jössz nekem ilyenekkel? Ellenben a bűnözők között, akik lelkük mélyén jól tudják, hogy szükségük van a megbocsátásra, a megtérésre, a jóra, arra, hogy valaki elfogadja őket. Szükségük van Istenre. Hát közöttük Jézus szavának gyakran sokkal nagyobb ereje van. Na, ott is maradt Pál Korintuszban jó másfél évig. Olvasom tovább a 12-es verstől a 17-esig. Egyszer azonban, amikor Gallió volt Achája provinciának a prokonzulja, a zsidók egy akarattal rátámadtak Pálra. Odavitték az ítélőszékhez, és azt mondták, ez törvényellenes istentiszteletre beszéli rá az embereket. Mielőtt azonban Pál szóra nyitotta volna a száját, Gallió, a római prokonzul, a helytartó, így szólt a zsidókhoz. Zsidó férfiak, türelemmel lennék hozzátok, annak rendje módja szerint, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy nagyon gonosz büntetről volna szó, de ha tanításról, nevekről, meg a ti törvényetekről folyik a vita, hát intézzétek el magatok, ezekben én nem akarok bíró lenni. És elűzte őket az ítélőszéktől. Erre mindnyájan megragadták Szosztenészt, a zsinagóga új előjáróját, és megverték az ítélőszék előtt, de Gallió, hát ezzel se törődött semmit. Eddig a szöveg. Pál sikerének hatására azt látjuk, hogy persze a gonosz azonnal támadásba lendül. A zsidó ellenfelek megpróbálják elítéltetni az apostolt a római főhatósággal. Gallió helytartó azonban ebben nem megy bele. Gallióról a korabeli feliratokból tudjuk, hogy Krisztus után 51 és 53 között valamikor volt Achaja provincia politikai vezetője, tényleg akkor, amikor ott járt Pál. A nagy filozófus Seneca testvére volt, aki azt írja róla, hogy talpig becsületes, tisztességes, igazságos férfi, és tényleg, most is ezt látjuk. Védelmébe veszi Pált, tudva, hogy az nagyon nem helyes, ha az állam beleszól a vallás ügyeibe, pláne vallási kérdésekben ítélkezik. Hát ezt nem. Ő, Gallió, ellentétben Pilátussal nem hagyta, hogy bárkik is olcsó eszközként használják fel a maguk kétes céljaira. Gallió nem volt keresztény, később sem lett keresztény, nem. Egyszerűen egy tisztességes ember és becsületes államférfi volt. Ebben a korban oly ritka ez, mint a fehér holló. No, erre a zsinagóga emberei ezt a szegény Szosztenész zsinagógai előjárót kezdik el verni. Úgy tűnik, egyszerűen csak rajta vezetik le a csillapíthatatlan gyűlöletüket. A 18. fejezet 18-astól 22-esig terjedő versei végül arról szólnak, hogy Pál hosszú ott tartózkodás után elbúcsúzik a korintuszi gyülekezettől, majd kanyargós úton Efezus Cézárea Jeruzsálem érintésével visszatér kiinduló bázisára a szíriai Antiochiába. Így végződik Pál második missziós útja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.